Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Elnézéseteket kérem, egy kis kimaradás volt most az adásokban, volt némi fennforgás az életemben, de most már visszatértem, és próbálom tartani a megszokott ütemet úgy nagyjából, legalábbis igyekszem. Három érdekes hírrel érkeztem nektek ma. Az egyik, az rögtön egy jó kis bankrablásos sztori. Mesterséges intelligencia segítségével raboltak bankot, 11 milliárd forint a kár, írja a HVG. Nem tudom a szerzőt, sajnos azt nem írja így a cikk. A linkek megszokott módon a show notes-ban. A sztori körülbelül az, hogy fogtak egy dubai bankot, és az Egyesült Arab Emírségekben természetesen, és felhívták az egyik banki alkalmazottat, és úgy tettek, mintha a főnökük lenne, tehát a banki alkalmazott főnökének adták ki magukat a bűnözők, és megkérték arra a csalóka szerencsétlenül járt alkalmazottat, hogy bizonyos dolgokat tegyen meg nekik, ugye pénzt, végülis hát ugye pénzt kellett átutalni bizonyos számlákra. És annak érdekében, hogy még meggyőzőbb legyen ez a csalás, ilyen különböző spam e-mailekkel is, vagy hát ilyen nem spam, de hogy ilyen rossz indulatú e-mailekkel is megtámogatták ugye ezt a műveletet. És a csavar az a történetben, hogy ezt úgy tudták elkövetni, úgy tudták megszemélyesíteni a banki fiók vezetőt, hogy egy úgynevezett Deep Voice nevű csalást követtek el, ami ugyanaz, mint a jól ismert deepfake, vagy szerintem sokak által ismert deepfake, amikor ugye ilyen hamis videókat készítenek, de azért ma még a legjobb deepfake-eken is azért, aki szemfüles, sőt, aki közepesen szemfüles is ki tudja szűrni, hogy azért az nem a valóság. Viszont a Deep Voice-nál nem ez a helyzet, főleg akkor nem, ha egy telefonvonalal próbálnak csalni, hiszen tudjuk, hogy a telefonban eleve egy kicsit azért torzult, tehát nem tökéletes a hangminőség sokszor, amivel nincs is semmi gond, hiszen a cél az információ átadása, nem a kiváló hangminőség. Szóval egy ilyen eleve közepes hangminőségű dolgot iszonyatosan könnyen lehet hamisítani, és természetesen, mivel ugye sokkal kevesebb információ van a hangban, mint a videóban, mert ugye nincs kép nyilván, ezért sokkal kevesebb tanító minta is elegendő egy ilyenhez, szóval elég néhány hangmintát, nagyon keveset beszerezni a fiókvezető hangjából, tehát például egyszer elérni, hogy velünk beszélgessen telefonon, és felvesszük, és ezzel már egy meggyőző hangot elő lehet adni. Hát, hogy mennyire meggyőző, ugye azt mutatja a cikk, tehát, hogy sikerült ez a csalás. Egyébként azért, hogy érzékeltessem a dolgot, úgy tűnik most a nyomozást végzők rendőrségi ügyben úgy tűnik, hogy tehát ez egy 17 fős banda volt, és aztán persze a pénzt mindenféle ugye ilyen nemzetközi számlákon oszlatták szét. Szóval csak azt akarom ezzel kifejezni, hogy azért annyira nem egyszerű ez egy ilyen csalás, hogy azért leülök a gép elé, azt akkor holnap megcsinálom, hanem azért itt sok ember dolgozott együtt, szóval nem olyan iszonyú egyszerű, de hát ettől függetlenül az is látszik, hogy meg tudta csinálni egy ilyen csoport, hát kvázi egy KKV méretű csoport, vagy egy kisvállalat méretű csoport, ugye 17-en, tehát hogy ma már messze nem csak a Google meg hasonló cégek játéka az ilyesmi, hanem hát meg lehet csinálni lényegesen kisebb erőforrásból is. Szóval szerintem ez hát műszakilag nagyon érdekes és izgalmas. Nyilvánvalóan elítélem a bűncselekményt, ezt nem is kell külön mondani, persze, meg 11 milliárd forintot ellopni, az nem oké, de abból a szempontból, hogy AI, ez egy szerintem kifejezetten érdekes fejlemény. Persze, hát nyilván nem jó célra használják most, de ettől még mindegy, ettől még műszakilag érdekes. Na és akkor átmegyek egy másik témára, ami nem, hát műszakilag is érdekes, de nem ez a legérdekesebb benne. A The Register jelent meg, a developer built an AI chatbot using GPT-3 that helped the man speak again to his late fiancée. OpenAI shut it down. És Katjana Kwacz, nem tudom, mindegy, tollából jelent meg ez a cikk, link a show notes-ban, ahogy megszoktátok. ez egy nagyon érdekes sztori. Talán több hallgatóm is van, aki látta annak idején a Her című filmet, sci-fi filmet, ami, hát aki nem, annak elmondom, most nyilván a filmet ne azért nézzétek meg, mert egy két mondatban most elmondom a sztorit, hanem mert egyébként egy jó film szerintem. Meg érdekes kérdéseket boncolgat, de a lényeg az az a filmben, hogy a közeljövőben járunk, és az egyik főszereplő, ugye két férfi és egy, na jó, hát ez bonyolult, egy nő, aki AI főszereplője van, és az a lényeg, hogy a fickó, aki rendes, tehát hogy biológiai igazi ember, természetes intelligencia, hát felinstalálja ezt az akkor egyébként bárki számára elérhető szoftver, szóval az akkor már nem űrtechnika, miért gyakorlatilag egy ilyen Siri-szerű, vagy Cortana, vagy tök mindegy, tehát ilyen digitális asszisztens-szerű, csak hát sokkal menőbb, meg jobb, mint amik most vannak, tehát hogy ilyen igazi AI van benne. És hát a sztori az az, hogy ugye beszélgetni kezdenek, meg vele kezd el gyakorlatilag élni, mert amúgy nincs, tehát egyedül él a férfi, nincs családja, nincs felesége, vagy barátnője, vagy hát úgy legalábbis a film alapján teljesen egyedül él. És hát beleszeret ebbe a AI nőbe, és hát erről szól a sztori, most nem akarom a filmet elmesélni, nem ez a lényeg, csak hogy ez ihlette meg az egyik felhasználót. Tehát itt maga a cikk és a mi témánk arról szól, hogy adott egy szoftverfejlesztő, aki tulajdonképpen Jason Roher egyébként, akinek több játéka, meg mindenféleje van, tehát ő egy létező srác, aki szoftverfejlesztésből él és dolgozik, és kitalálta azt a pandémia idején, hogy hát csinál a gép, az OpenAI-nak a GPT-3-ra épülve egy ilyen chatbot-szerű megoldást, amit ő úgy alkotott meg, vagy az volt így az üzleti ötlete, hogy ilyen viszonylag rövid párbeszédekre lehetett benne előfizetni, $5 ezer kérdésre, kérdés-válaszra, és akkor bárki létrehozhatott magának ezzel a szervisszel, amit ő épített, egy egyébként GPT-3 alapú chatbotot, és beletaníthatta eleinte ugye saját válaszokkal, és akkor utána egy ilyen asszisztenst készíthetett magának. Nem volt olyan nagy a népszerűsége ennek a játéknak, mert az emberek nem annyira akartak egy fix összeget fizetni valamiért, amit 1000 beszélgetés után biztosan törölnek. Szóval nem volt egy túl nagy átütő erő, ez nem is kicsit csalódott is volt a fejlesztő. Egészen addig, amíg nem jött egy cikk erről a San Francisco Chronicle, írt egy cikket erről a service-ről, Rohernak a munkájáról, és akkor kicsit berobbant ez a dolog, és legalább 100 felhasználója lett. És az egyik felhasználó, akit egy szörnyű tragédia ért, meghalt 2012-ben a menyasszonya, aki 23 évesen meghalt, és hát nagyon hiányzott neki érthető módon, és arra próbálta meghasználni, mint a Her, már mint a chatbotot, mint a Her című filmben, hogy hát egy, vagyis hát hasonló módon, nem arra, hogy hát kvázi egy ilyet a Black Mirrorban is láthattunk egyébként, nekem inkább az jutott eszembe, nem is annyira a Hurt, de hát itt a cikkben a Hurt hozzák fel, hogy a menyasszonyával váltott chat üzeneteket vitte fel a rendszerbe, és hát ezáltal, most ez ilyen hatalmas idézőjel, de kvázi létrehozta a menyasszonyát virtuálisan, legalábbis azt, ahogy a menyasszonya vele chat üzenetekben beszélt, azt a personát létrehozta, és saját elmondása szerint elég sikeresen csinálta, tehát utána olyan válaszokat is tudott a GPT-3 alapú gép, illetve bot generálni, ami hihető volt, hogy azt a menyasszonya írja, vagy hihető lett volna, hogy a menyasszonya írja, tehát kvázi tudott beszélgetni a hát több éve halott menyasszonyával. Nyilván nem, de hogy az őt megtestesítő AI-jal. És hát persze, itt lehet ezen gondolkodni, hogyha egy AI teljes mértékben, vagy nagyon 99%-ban úgy reagál, ahogy a valós ember reagálna az interakcióinkban, akkor ő igazából mitől más, mint a valós ember, leszámítva persze a testét. Ez egy érdekes filozófiai kérdés. Na hát az OpenAI úgy döntött, hogy ezen ő nem szeretne gondolkodni ezen a filozófiai kérdésen, ugyanis egyszer csak küldött egy levelet minden usernak és a fejlesztőnek, hogy akkor ők ezennel becsukják a szolgáltatást és kész. Ehhez joguk van, ugye az OpenAI szerződése az kb. Így néz ki, hogy hát nekik van joguk mindenhez, neked meg jogod van fizetni körülbelül. Bár ugye a legtöbb nagy tech cégnek így néz ki kb. A szerződése, szóval az nem egy OpenAI specifikus dolog. De hogy hát igazából nincs jó indoklása ennek. Nyilvánvalóan azért csukták le, mert látták, hogy ebből milyen morális, meg PR, meg akármi katasztrófa lehet, meg hogy egy olyan dolog születhet ebből, amire baromira nincsenek most fölkészülve, hogy ezzel mit csináljanak. Tehát így, hogy is mondjam, üzleti szempontból ezt értem, mert ez tényleg hát ijesztő tud lenni, mondjuk ott őszéted menedzser, vagy az a dolgot, hogy az OpenAI GPT-3-at elad nagy cégeknek ilyen AI felhasználásra, és akkor meg így monetizáld, és akkor valaki meg eljön, ugye, hogy figyelj, én feléleszteném a halott mennyasszonyomat legalábbis így párbeszéd szintjén, és ülsz, és így ebben nem akarok belemenni, szóval én ezt értem valahol. Minden esetre úgy döntöttek, hogy akkor kihúzzák a dugót, de így, ha jól látom az e-mailt, akkor így gyakorlatilag ez a jövő, akkor így hétfőtől nincs típusú válasz volt, tehát ez a következő nap 10 óra, konkrétan ezt írták. Mert hogy, hát vannak ilyen szabályok, hogy romantic and sexual chatbots are not allowed, ami mondjuk oda van írva, hogy non-platonic, szóval mondjuk nem tudom, hogy lehet nem plátói a szerelem egy chatbottal, tekintve, hogy nincs teste. Na mindegy, ez nem tudom, ez nem az én területem, ez nem értek egészen, mármint, hogy ez nem műszaki kérdés. Szóval, hogy elvileg ezt a szabályt sértette, és akkor közbocs viszlát. A cikk az maga ennyi, tehát nyilván a többi rész az azzal megy tovább, hogy erre ki, hogy és miért reagált, mit mondott a vállalat, mit mondott a fejlesztő, nyilván a fejlesztő nem örült, ezt nem mondom el nektek, mert szerintem ez a része kevésbé érdekes, inkább az az érdekes, legalábbis számomra az volt az érdekes, hogy egyrészt a GPT-3-mal és a korábbi csetek felélesztésével létre tudtak hozni egy olyan, vagy létre tudott a felhasználó hozni egy olyan chatbotot, ami annyira hasonlította az elhunyt mennyasszonyára, hogy számára ez pszichológiailag egy pozitív dolog volt, vagy így jó hatást keltett neki. Illetve hát az is, hogy itt tart a technika, ami szerintem kiváló. Én egy picit szkeptikus vagyok, vagy nem tudom, tehát hogy nehéz elhinnem azt, hogy akár tegyük fel, hogy tényleg szerelmük korai fázisában voltak, ugye hát mennyasszonyok volt még, ugye nem vette felső, stb. És hogy borzasztó sok, nyilván ez néhány éve volt, 2012, tehát feltételezhetjük, hogy rettenetesen sok üzenetváltás volt köztük, tegyük fel, ugye nem tudom, de tegyük fel. Ezt mind feltöltöm, szerintem ez nem adja vissza az embert. Talán az adott, azt az aspektusát visszaadja az embernek, amit te veled beszél. Azt talán el tudom hinni, hogy azt tudja megfelelően mímelni. Ettől függetlenül hát nem tudom. Én ebben szkeptikus vagyok, lehet azért, mert én hátulról szerelem az AI-t, és látom, hogy mi van benn, vagy nem tudom, lehet, hogy csak így vagyok beállítva. Én valahogy nem tudom elképzelni, hogy elhiggyem, akár csak nem azt, hogy ő a feleségem a másik oldalon, miközben tudom, hogy egy AI, mert nyilván ezt nem gondolta a fickó se, aki felrakta, de hogy mondjuk így úgy érezzem, hogy meg tudok vele beszélni valamit. Úgy, mintha vele beszélném meg. Ez nekem fura. De kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, amellett, hogy fura, mert az nyilván mindenkinek fura, ez egy tök új dolog, de hogy ez jó, nem jó, mit kellett volna reagálnia az OpenAI-nak, pont ezt kellett-e volna reagálnia, hogy azonnal lelövi, amint rájön, hogy mi van, vagy nem. Egyáltalán hogy találta meg az OpenAI ezt a chatbotot, már mint nyilván van tonna chatbotjuk, hogy jöttek rá, hogy ez az AI lány, ez ezzel a sráccal úgy beszélget, mint a mennyasszonyával, hogy szúrták ezt ki, nem tudom, ez mondjuk egy érdekes kérdés. Nyilván a fejlesztő szerint nevetséges, hogy veszélyes egy ilyen chatbot, nem tudom, ti mit gondoltok erről, kíváncsi vagyok, ha gondoljátok, kommentáljátok be a Facebook poszton, ami az adáshoz tartozik, vagy akár a hello@adatépítész.hu-ra is, ha írtok, akkor ugyancsak én hallom, de akkor is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok erről, mert én nem is tudom, hogy mit gondoljak róla egyelőre, amellett, hogy persze műszakilag nagyon érdekes. A következő témánk pedig egy a single company will now operate facial recognition for nearly 800 billion people, Dave Grash Gordon tollából jelent meg a cikk, egyébként még júniusban. Egy érdekes jelenségre hívnám fel itt ezzel a cikk kapcsán a figyelmeteket. Nem tudom, hallottatok-e már az IDEMIA vagy IDEMIA nevű vállalatról, én sem. Jó, ha igen, akkor bocs, de én tényleg nem hallottam róla. Ehhez képest, ha jól értem, akkor hát elég komoly hatással tud lenni az életünkre, mert az Európai Unió aláírt egy szerződést ezzel a céggel, egyébként ez egy francia vállalat, hogy mostantól fogva az EU-nak az útlevél adatbázisa alapján, kb. 400 millió ember van benne, fogja, és ez alapján arcfelismeréssel fogja eldönteni az EU a saját állampolgárainak, akik máshol születtek, vagy pedig külföldön dolgoznak, mármint a külföld most ugye itt az EU-n kívült jelent, hogy amikor belépnek a határon, akkor ők kik, tehát hogy azonosítják őket, és így kapják meg az engedélyt. Ez önmagában is egy érdekes téma, hogy egy profitorientált vállalat a saját ez a protected, nem tudom ezt magyarul, hogy mondják, tehát ez a saját szoftvere, amiben te nem nyúlhatsz bele, és nem open source, és zárt rendszerű, tehát hogy abban a formátumban ő ezt végzi. Természetesen jogilag garantált, hogy a vállalat ebben nem lát bele. Mindannyian tudjuk, hogy ez valószínűleg így is van jogilag, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogyha nagyon szeretnének, akkor meg rohadtul belelátnának. De valószínűleg most nem azt mondom, hogy minden nap ezt nézegetik, csak értitek, hogy mit mondok. De ami még érdekesebb ennél, hogy ez igen sikeres ez a vállalat, az IDEMIA vagy IDEMIA, ugyanis az Egyesült Államokkal is, sőt, igazából korábban, mint az Európai Unióval, tehát először az USA-val állapodtak meg ebből, ahogy ez a US Department of State, nem tudom ezt magyarul hogyan kellene fordítani, de azt hiszem, hogy ez a kvázi belügyminisztériumnak mondanám, ahol szintén az útleveleket nézi és vizsgálja, ott 360 millió ember van benne, és több másik államban is, például Ausztrália is, ami hát ugye egy állam, de egy fél, vagy hát nem egy fél, egy egész kontinens. Szóval mindent egybevetve nagyjából az IDEMIA adatbázisában jelenleg 800 millió ember arcfelismerése van benn, praktikusan az enyém is, tekintve, hogy ugye EU állampolgár vagyok magyarként, ugye, meg gondolom a tiétek is, kedves hallgatók, hát jó eséllyel mind EU állampolgárok vagytok, vagy többségetek legalábbis. Szóval ehhez képest semmit nem tudunk kb. Erről a cégről, legalábbis én nem tudok róla sok mindent, azon kívül, hogy egy francia vállalat. Hát ez szerintem minimum érdekes vagy fura. Tehát így annyira nem örülök. Én jobban örülnék, ha ez megmaradna valami fajta állami kézben, vagy nem tudom. Ami ez mégis egy kicsit jobban ellenőrzött, még hogyha cinikusak vagyunk, akkor is, mint egy sima magánvállalat. Szóval ezt gondoltam, elmondom nektek, mert például én nem tudtam, hogy van egy cég, ami mondjuk így, hogy a nyugati világ nagy részét, EU, USA, Ausztrália, tudom, hogy ez nem nyugatra van, de értitek, hogy mondom, azt így begyűjtötte, így arcfelismerés szempontból, legálisan, ugye erre a kormányok kérték meg őket, tehát hogy most nem semmi lopásról nincs itt szó, vagy adatszivárgásról, vagy bármiről. És hát van bennük egyébként 50 millió további kép is a olyan EU-ba belépő, nem schengeni államokból EU-ba belépő emberekből, akik hát ugye beléptek az EU-ba, most jó megaszontam, de értitek. Szóval, hogy így kvázi a félvilág, jó, tudom, hogy 8 milliárd embernek nem 1 milliárd a fele, de értitek. Félvilág, és majd, hogy nem a teljes nyugati világ benne van, és ez egy darab francia cég. Szerintem ez egy kicsit ijesztő. Engem egy picit megijesztett. Lehet, hogy fölöslegesen, nem tudom. Nem is azt mondom, hogy ijesztő. Úgy gondolom, hogy aggodalomra ad okot. Ez a jobb kifejezés. Szerintem aggodalomra ad okot. Nem biztos, hogy meg kell törjedni. Meg nyilván az nem baj, hogy feladatokat az államcégeknek ad ki, és ők ellátják ezt. Ezzel sincsen semmi problémám természetesen. Sőt, ez jó dolog, csak ezt olyan volumenűnek érzem. És olyan szenzitívnek, hogy ez egy kicsit számomra aggodalomra ad okot, hogy ott van egy kvázi random francia cégnél, és kész. Nem, mintha nem ülnék fel egy franciák gyártotta repülőre, vagy egy nem tudom micsoda, mert hogy azt is magáncégek csinálják. Most nem ezt akarom mondani, csak értitek, hogy mire célzok. Szóval, hogy ez egy annyira szenzitív dolog, és annyira központosítottnak érzem, hogy ilyenkor bennem mindig egy kis piros lámpa azért így felvillam egy picit. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti erről mit gondoltok. Én mindenképpen akartam ezt a hírt mesélni nektek, link a show notes-ba, mert szerintem nagyon kevesen tudnak erről, és arcfelismerés miatt nyilván ide tartozik az adatépítés adásba, és szerintem jó, ha tudtok róla, mert legalább tudjunk ezekről a dolgokról. Azt gondolom, az egy minimum szint, hogy tudunk róla, és akkor lehet, hogy tudunk vele foglalkozni is. Ennyi volt már az adatépítés, remélem tetszett nektek az adás, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!